kedves gyülekezet, közös éneket majd az igehirdetés után éneklünk. Most Isten szent igéjét Mózes első könyvének a 37. részéből, a 3-tól 8. versig terjedő szakaszból olvasom. Ez József álmairól szól, ez a bibliai szakasz. A 37. rész 3. versétől: Izrael pedig minden fiánál inkább szerette Józsefet, mivel hogy vénkorban nemzette őt, és cifraruhát csináltatott neki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy apjuk minden testvére közt őt szereti a legjobban, meggyűlölték, és jó szót sem bírtak hozzá szólni. És álmot álmodott József, és elbeszélte az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölték őt, mert mondta nekik: hallgassátok meg, kérlek, ezt az álmot, amelyet álmodtam, íme kévéket kötöttünk a mezőben, és íme az én kévém felkelt és felállt, a ti kévéitek pedig körülálltak, és az én kévém előtt meghajoltak. Mondták neki az ő bátyai: avagy király akarsz-e lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz-e rajtunk? S annál inkább gyűlölték őt álmáért és beszédéért. Más álmot is álmodott, és elbeszélte az ő bátyainak, mondván: mi megint álmot álmodtam, mi a nap és a hold és 11 csillag meghajolt én előttem. Egész egyházi esztendőnkben az a kérdés foglalkoztat bennünket, ami János evangélium a 6. részében van, és így hangzik: mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Kérdésünk az, hogy hogyan érthetnénk meg Isten akaratát nyilvánvalóan az ő szent igéjéből, az ige hirdetéséből, hallgatásából, az ige olvasásából. Isten ezen keresztül tud tanítani, és azon kívül esetleg egymás tanúságtételéből, bizonyságtételéből tudunk példát, bátorítást meríteni. És arra gondoltunk, hogy végig próbálunk menni elődeink hitvallásán, és mi most a saját hitvallásunk, a saját 26 hitágazatunk 15. cikkeinél tartunk, amely arról szól, hogy a nyilvános Isten tiszteleten a nép számára érthető nyelvet kell használni. Nem olyan egyszerű ez, nem csak arról szól, hogy nem latinul, görögül, héberül, németül vagy hollandul kell itt prédikálni, Hollandiában hollandul, itt Magyarországon magyarul, és hogyha holland vendégek vannak, akkor pedig holland tolmácsot kell használni, hogy kérni, hogy segítsen, hogy az ige hirdetés az ő számukra is legalább részben érthető legyen. De nem csak erről van szó, hanem arról a nagy problémáról is, még inkább arról a problémáról, hogy vajon miért nem értjük az elmondott szavakat, és miért nem értjük egymást. Lehet az egyik ok éppen az, hogy a pap nem beszél érthetően. Persze a hétköznapi találkozásokban más egymás közti okokról is szó lehet, és erre fogunk majd rátérni. Régi mondás szerint a pap 6 nap láthatatlan, és a 7. nap érthetetlen. Hát van ilyen sajnos, de igyekezni fogok most az igehirdetésben érthetően beszélni. Sokkal izgalmasabb az, hogy egy anyanyelvet beszélve, mert nem egy nagy nemzetközi közösségben vagyunk nap mint nap, itt Magyarországon többségében magyarok, vagy ne menjünk olyan messzire, az egész népre gondoljunk, hanem egy családra, amelynek közös a múltja, gyökere és ügyei is esetleg, miért van az, hogy nem értenek szót egymással. Mondjuk a generációk se, az idősebbek és a fiatalok. A családi örökség körüli vitában miért nem tudnak megegyezésre jutni, vagy bizonyos ízlésbeli dolgokban miért ölik egymást, miért olyan fontos, hogy valakinek mindenképpen igaza legyen, miért nem tudnak megértésre jutni. Ezek a nagy kérdések, és József története kapcsán is az a nagy kérdésünk most, hogy őt miért nem értették a testvérei. Az a nagyon érdekes ebben a történetben, hogy a József által elmondott első álom az bekövetkezett. Eljött az idő, amikor ő Egyiptom második embere lett, a családja, amely nem tudott róla, mert a fivérei eladták őt rabszolgának, elveszett minden kapcsolat József és a családja között, és igyekezett is ezt elfelejteni, de a család férfi tagjai mégis egy napon felbukkantak Egyiptomban, mert ott volt kenyér. József tolmácsot használt, hogy ne derüljön ki, ő érti a fivéreinek a nyelvét, és küzdött önmagával először, nyilván a bosszú volt ott a szívében, és aztán megharcolta ezt az érzést, és nem csak kenyeret adott a testvéreinek, nem csak arról gondoskodott később, hogy a további sorsuk is megnyugtatóan alakuljon, hanem segített a köztük lévő hajdani konfliktus feldolgozásában is. De most még nem tart itt. Most egy beképzelt kamasz fiú, aki árulkodik a bátyjaira, aki a papa kedvence. Józsefnek 4 feleségtől volt, 12 fia és egy lánya, és Józsefet tekintette, aki a 11. volt az első szülöttnek, ráadásul azt a tarka ruhát adta rá, amit Egyiptomban adtak rá az előkelő családokból származó fiatalokra. Szegény apa talán nem is tudta, hogy ezzel a gesztusával milyen irányba tolja el az ő fiát, hogy ő maga is itt kezdi már egyiptomivá tenni Józsefet, és József álmai, a gondolatait, a vágyait fejezték ki. Az álom egy különös dolog, mindannyian élünk vele, az életünknek a része, és általában tehetetlen, kiszolgáltatott állapotunkban, alvás közben jönnek elő azok a gondolatok, amikről felébredve nem is értjük, hogy hogy juthattak eszünkbe. Valahol mélyen eltemetve bennünk előjön. És bizony sokszor konfliktusok, vágyak, nem egyszer tisztátalan vágyak eredményeként is megjelennek furcsa, különös álmok. Érdemes az álmokkal egy kicsit foglalkozni, függni tőlük azonban nem érdemes, és nem szabad, mert Isten nem az álmainkon keresztül akar kormányozni, ahol minden megtörténhet. Az ember repülhet, akár nem is emberi formában jelenhet meg, a viszonyok furcsa módon összekuszálódhatnak, minden megtörténhet álom közben. Az egy olyan sajátos, köztes állapot, amiben nem minden érvényesül a földi törvényekből. De Isten szeretné, ha bennünk döntések születnének. Az álom is abban segítene, hogy megtisztuljunk a gondolataink bűneitől, ráébredjünk, hogy mi minden szunnyad bennünk, eltakarva, elfeledve, hogy jobbá legyünk. És különösen használta az álmot abban az időben, amikor nem volt írott kijelentés. Használta már Ádámnak az életében, amikor asszonyt adott neki. Ez is álomban történt, és nem csak azért, hogy ne fájjon az operáció. Aztán Ábrahám életében a fiút is álmában ígérte az Úr, és szólt a későbbi sorsáról, leszármazottai sorsáról, és aztán Jákob nagy álmát akár össze is vethetnénk József álmával. Jákob, aki otthonról menekülve egy égig érő létrát lát, amin az Úr maga áll és beszél vele, és Jákobnak az jut eszébe, hogy arról kell tárgyalni, hogy hogy fog ő visszatérni a családjához, népéhez. József álmai nem az ilyen visszatérésről szólnak. József álmainak a középpontjában nem a népe, nem a családja van. Ott ők mellékszereplők, ott beosztottak, alárendelt személyek még a második álomban, a naphold és 11 csillag álmában, és mindenki leborul ő előtte. A kulcs szava ennek a kis szakasznak, amit fölolvastunk, az én. Az én kévéim, az én előttem meghajló emberek, a saját énje van az álmainak a középpontjában, és ez az, amiért nem tud szót érteni a testvéreivel. Neki egy nagyon nehéz utat kell végigjárnia ahhoz, hogy ebből az énből eljusson oda, amikor majd a fáraó álmát fejti meg, azzal kezdi ezt az álomfejtést, hogy nem én, nem én. Nem én fejtem meg az álmot, hanem az Úrad kijelentést. Most én előttem, én vagyok a középpontban, és el kell éveknek telni a börtönben, látszólag igazságtalanul, konkrétan igazságtalanul, mégis Isten akaratából ahhoz, hogy ez a szemlélet megváltozzék, és ez az én központú ember megértse, hogy Isten így akarta fölkészíteni őt egy nagyobb feladatra, így akarta eljuttatni oda, ami Ábrahám életében is végbe ment, kinek a neve eredetileg az Ábrám név azt jelenti, hogy nagy atya, nem nagyapa, nem így, hanem nagy apa tekintélyű ember a családban az, akinek a szava dönt, és az Ábrahám pedig azt jelenti, hogy mindenkinek, bárkinek az atya. Az én központú ember az emberek szolgájává lesz, aki mondjuk így, hogy újszövetségi gondolattal azt érti meg, hogy aki nagy akar lenni közületek, legyen mindannyiótok szolgája. Vagy amit Jézus is mond, hogy kövessetek engem, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja életét másokért. Hát milyen nyelven kell egymáshoz szólnunk? Ez volt a mi kérdésünk. Soha nem az énnek a nyelvén, az én és az ők nyelvén. Vagyok én a középpontban, az én szempontjaim döntően fontosak, és vannak a többiek, akik vagy segítik az én előbrejutásomat, céljaimat, és akkor örülök, és addig örülök nekik, ha nem, akkor ellenségek, akiket le kell győznöm. Isten segítsen meg, és gyógyítson meg bennünket, hogy amit keresni akarunk a másikban, ahogyan a másikhoz viszonyulni akarunk abban, ne az énünk nagysága játssza a szerepet, hanem a másik értékeinek a keresése. Isten országában az lehet nagy, aki a többiek érdekeire figyel, és hordozza a gyengébbek terheit is. Amen. Zoltán készült egy énekkel Icas néni tiszteletére. Zoli, kérjük, hogy onnan fentről mondd el, hogy ez melyik ének.
Ez a 276-os.
276-os ének. Mi is ennek a szövege? Az most nincs rajta, azt hiszem, ezen a kis...
Halld, megváltót hív.
De mondd el az első verszakát legalább. Halld, megváltót hív.
Halld, megváltót hív magához, jöjj, halld és lásd. Kegyelmi lakomához jöjj, halld és lásd. Ezt hirdesse ajkad messze, hegy és völgy utána zengje, Istenél van bűnbocsánat, jöjj, halld és lásd.
Tehát ez a
276.
Ebből egy versszakot énekeljük el. Cicas néni tisztelt. éjszakán rám ütöttek a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, egyétek, ez az én testemet, ti életetek, megtöltetek, ezt cselekedjétek. Valamennyiszer eszitek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, hálát adott, és ezt mondta, a poháron az új testemetünk az én vélem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer visszátok az én emlékezetemben. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék, abból a kenyérből, és úgy egyék, abból a pohárból. Úrvacsorára készülve mondjuk méltatlanságunkra, és Isten kegyelmére, és értsük meg, hogy a bizonyságtételnek, a szónak ez is egy formája, egy nagyon egyszerű formája, a levés által jelezzük, hogy akarjuk az Istennel való közösséget. Sokan vagyunk, nem tudom hányan szeretnének úrvacsorát venni, azt kérem, hogy aki szeretne részt venni az úrvacsorai közösségben, az az ének alatt álljon föl, és most én hiszem mindenkinek a helyére a kenyeret és a bor. A 32-es éneknek az első versét.